segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 187. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, így kezdődik, magasztallak én téged. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább a dicséretet. A második, harmadik, negyedik versét énekeljük. Második vers így kezdődik, szívből könyörgök néked. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Lukács evangéliuma 23. fejezetében, a 6. verstől a 12. versig.
Ennek halatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileából való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, mivel azokban a napokban ő is Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes pedig nagyon megörült Jézusnak, mert már régóta szerette volna őt látni, mivel sokat hallott felőle, és remélte, hogy majd valami csodát tesz a szeme láttára. Hosszasan faggatta, de ő semmit sem válaszolt neki. A főpapok és az írástudók is ott álltak, és nagy igyekezettel vádolták őt. Heródes katonáival együtt megvetően bánt vele, és kigúnyolta, majd fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Heródes és Pilátus ezen a napon lettek barátok, mivel korábban ellenséges viszonyban voltak egymással. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Drága Úr Jézus, a te szenvedésed történetét olvasva szeretnénk hálát adni azért a kegyelemért, amit felénk gyakoroltál. Köszönjük, hogy eljöttél közénk, bűnösök közé, és az életedet adtad. Hálát adunk neked, hogy ezért nekünk újjászületett életünk lehet. Köszönjük a te kegyelmedet, amit minden nap felénk gyakorolsz. Köszönjük, hogy a te egyházadat megtartod, és napról napra építed. Hálát adunk, Úr Jézus, ezért a gyülekezetért, hogy már régóta itt vagyunk, Újpest közepén, és bizonyságot tehetünk rólad. Kérünk, áldj meg bennünket. Legyél mindannyiunkkal, hogy a te igéd szerint élhessünk, és világíthassunk ebben a világban. Áld meg, Úr Jézus, ezt a mai délelőttünket, legyél az ige szólójával és hallgatóival, hogy ne hiába valóság legyen a mi itt létünk. Áld meg bennünket. Amen.
A bűnbocsátó igét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésére készülve a 170. dicséretünket énekeljük. Jövelő áldott Szentlélek! Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a zsidókhoz írott levél 4. fejezetében, a 7. vers 2. felében. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kedves testvéreim, nem tudom, ki az, aki tudja, hogy körülbelül hány Heródest ismerünk az Új Szövetségben. Férjem kérdezte tegnap, hogy hány is volt, meg ez ugyanaz, meg nem ugyanaz. Szóval 4 Heródes is van az Új Szövetségben. Ott van nagy Heródes, a betlehemi gyermekgyilkos, aki Jézus születésének az idején uralkodott, aki nem tudta azt elviselni, hogy született nálánál egy nagyobb király, akinek hódolni jöttek a bölcsek napkeletről. Inkább vesszen több száz kisgyermek, csak maradjon meg ő az egyetlen egy legnagyobbnak. Ugye a múlt héten szólt erről az ige, hogy ki a legnagyobb, hát Heródes mindent megtett azért, hogy ő legyen a legnagyobb, és kegyetlen eszközökkel megtorolta mindenféle oldalról, aki ennek ellenére tört. A második Heródes Antipász, a fia, Galilea negyedes fejedelme, ő 16 évesen kerül a trónra apja halála után, és nagyon sok szégyenletes dolgot tudunk róla is, mert a legfőbb vágya az volt, hogy ő legyen az egyetlen zsidó király, és még római tartózkodása alatt kérelmezte a császárnál, hogy őt helyezze a fivérei fölé, és ő kapja meg az egyetlen egy királyi címet, és nagyon kiábrándította, hogy ebből csak töredéket kapott, Galileát és Péreát. Józsefusz korabeli történetíró szerint tudjuk azt, hogy képes volt az alattvalóiból 200 talentumnyi aranynak megfelelő értéket kipréselni, és saját képére verette a pénzt, kiépítette uralmát igencsak. Ő az, aki keresztelő János idejében már ott van, és keresztelő János igehirdetését hallgatja. Ugye keresztelő János bűnbánatot hirdetett, az emberek tódultak hozzá a Jordánhoz megkeresztelkedni, vallást tenni a bűneikről, és neki nagyon élesen megmondta a keresztelő János, hogy nem szabad a testvéred feleségével élned, mert hogy ő ezt tette. Akivel akkor élt, Heródiás nem az első felesége volt, az első házassága különben elég sokáig tartott, 20 éven át, egy alkalommal azonban, amikor testvérénél Fülöpnél járt, beleszeretett az ő feleségébe, és megkérte már ott a kezét, és Heródiás ezt el is fogadta azzal a kikötéssel, ha Heródes megszabadul az első feleségétől, és ő ebbe bele is ment, eltette lábalól az elsőt, és hozzá költözhetett Heródiás. Tehát keresztelő Jánoson keresztül hallja Isten szavát, a figyelmeztető igéket. Úgy írja az ige, hogy sok dologban hallgatott is rá, de végül börtönbe zárja. Ez valahol elég ellentmondásos szívet feltétel ez a háttérbe. Márk evangéliumában ezt olvassuk róla, hogy Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta, de közben haragudott rá, és szerette volna megölni. Tehát ez egy elég ellentmondásosság, hogy igen, szívesen hallgatom, de azért szeretném elhallgattatni. És majd, amikor eljött a kedvező alkalom, egy nap fejét veszi keresztelő Jánosnak, mert a hiúsága, a testi vágyai nem engedik, hogy másként döntsön. Ismerjük az igéből annak a napnak a történéseit, hogy Salome ott táncol, illegeti magát, Heródiás lánya, és elhamargodottan a tánc végén ígéri neki, hogy kérj, amit akarsz, Salome pedig anyja biztatására keresztelő János fejét kéri egy tálban. Tehát az ő életében ott van a lehetőség a változásra, tehát nagyon-nagyon közel jön hozzá az Isten igéje, ott van vele egy fedél alatt, bár a börtönben keresztelő János hallgatja, beszélgetnek, de ő mégis elutasítja az igét. Felkavarja az Isten szava, de nem akar engedni neki, mert a bűnét szerette, és nem akarta abba hagyni a házasságtörő kapcsolatot. Tehát egyértelmű volt az Isten küldötte, de ő elhallgattatta, és nem akart megtérni. Hát nyilván a megtérés a soha nem könnyű, de az Isten készíti ennek az útját a mi szívünkbe. Martin Buber, egy teológus mondta, hogy nem az az igazi bűn, hogy nekünk bűneink vannak, hanem az az igazi bűn, hogy a bűneinkből nem akarunk az Istenhez megtérni. Tehát ott volt számára az elkészített idő, az elkészített lehetőség, de megölte. Megölte keresztelő Jánost, és hát valahol a saját lehetőségét is az életre. Tehát ez a Heródes kerül most az igényben kapcsolatba Jézussal. Aztán ismerjük még Heródes Agrippát, aki Jakab gyilkosa, és Péter apostol bebörtönzője volt, és ismerjük még második Heródes Agrippát, aki előtt Pál apostol tett bizonságot. Ő az, aki a végén ezt mondja, hogy majdnem ráveszel arra, hogy keresztényé legyek, de mint tudjuk, a majdnem az egyet jelent a nemmel. Tehát négy Heródes van az Új Szövetségben, de igazából egyik sem jobb a másiknál. Egy nemzetség, és mindegyik ugyanazt teszi, gyilkos család. Tehát olyan félelmetes ebbe belegondolni, hogy félelmetes a bűnnek a törvénye, hogy ez megy nemzedékről nemzedékre, családtagról családtagra, még az ágabogon belül is. És igazából ezt a kegyetlen törvényt csak az Isten kegyelme tudja feloldani, hogy örököljük, örökítjük nemzedékeken át gyermekeinknek tovább a bűnt, az átkot. Úgy írja az ige, hogy harmad és negyed ízziglen, de tudjuk azt is, hogy az áldást pedig ezer ízziglen. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit adunk tovább, egyáltalán nem mindegy, hogy mit örökítünk, és az Isten kegyelme munkálkodik, és ő az, aki megtöri ezt az átkos vonulatot a mi életünkbe, és bárcsak megtörné, és bárcsak a mieink már az áldást örökölnék, bárcsak azt látnák az életünkbe, hogy igen, ő megtért, igen, ő elfogadta a kegyelmet, és ez adja neki a békességét, a boldogságát. Ezt látják a körülöttünk élők, látják a gyermekek, látják az unokák, bárcsak ezt adnánk tovább, de ez az Isten kegyelme. És a mai igényben Heródes Antipász van előttünk, hogy amikor Jézus megkezdte a szolgálatát, akkor ez a Heródes is nagyon megijedt, mert azt hiszi, hogy keresztelő János támad fel a halálból, dolgozik benne a lelki ismerete, fél tőle, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy Illés, vagy Jeremiás, vagy egy a proféták közül, vagy tényleg keresztelő János, tehát belül mindenféle érzések kergetőzhettek benne, hogy mifélék pontosan nem tudjuk, hogy elkezdte mentegetni magát, hogy hát de én nem így akartam, vagy nem ezt akartam, vagy nem tehetek róla, mert mások vittek bele, ott a Salome táncánál, vagy kikényszerítették. Sajnos azt látjuk itt ebben a történetben, hogy ekkorra már egy teljesen tompa előttünk ez az ember, akit nem érdekel igazából Krisztus. Tehát nem érdekli az igazság. A szíve megkeményedett, és már nem tudja befogadni az igazságot. Tehát Poncius Pilátus küldi hozzá Jézust, amikor megtudja, hogy Jézus arról a területről való, ami Heródes fennhatósága alá tartozik. Lukács ismerhette ezt a történetet ezek szerint, hiszen tudjuk, hogy volt egy ilyen követője is Jézusnak, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének a felesége, aki vagyonából szolgált neki, lehet, hogy pont ott volt, vagy hallott a férjétől, és akkor így fülébe jutott Lukácsnak ez a történet is, hogy Heródes és Jézus miként találkoztak. De az a szörnyű, hogy ebben a találkozásban semmi nem történik. Tehát úgy tűnik, hogy Heródesnek lejárt a lehetősége. Lejárt a kegyelmi ideje. Jézus nem szól hozzá. Heródes nagyon megörült először, amikor meglátta Jézust, mert ott volt benne egy vágy, hogy szeretett volna vele találkozni, szerette volna látni őt, és azt remélte, hogy itt majd valami nagy dolog fog történni, valami csodát tesz az ő szeme láttára. Tehát már nem az igazságot szeretné hallani, azt hallotta eleget keresztelő János szájából, de elhallgattatta, hanem valami látványosságot keres, cirkuszt keres, tehát érzéketlen emberré lett. És ugye az volt bennem gondolatként, hogy olyan nagyon vigyázzunk, amikor az Isten házába jövünk, vagy Istenhez jövünk, hogy mit is akarunk mi hallani. Az igazságot akarjuk hallani, hogy az Isten megmondja, rámutasson a bűneinkre, rámutasson tévutainkra, gonosz dolgainkra. Az sokszor fájdalmas. Azt nem akarjuk hallani, az elevenünkbe vág, azt hárítanánk szinte azonnal. És fájdalmas, hogy igen, ezt is tesszük, és ezért valami mást szeretnénk hallani. Valami műsorszámot, szórakoztatást, szép szavakat, ami megsimogatja a lelkünket. Hát azt gondolom, hogy a cirkuszt azt máshol keressük. Ne a templomba és ne az Isten közelébe. Az Isten kegyelmesen szól hozzánk, kegyelmes az, hogy szól, és az Isten igéje tud egyedül bennünk életet támasztani, és életre vinni, és az élet útján megtartani. Az Isten igéje, ami egyedül mutatja nekünk a jó utat, azt az utat, ami az örök élet felé vezet, és még hogyha fáj is olyat hallani az Isten igéjéből, hogy hogy mi elrontottunk valamit, vagy igen, az egész életünket, akkor is az Isten igéje, ami gyógyít, aki által az Isten kegyelmesen lehajol hozzánk. És nagyon fontos, hogy megbecsüljük éppen ezért az Isten szavát, mert nagy kegyelem, hogyha szól, és előtte lehetünk. És Jézus nem mutatványos, hanem szabadító, aki az életét adta értünk. És ne vegyük semmibe az ő szavát, mert hogyha őt semmibe vesszük, az ő szavát semmibe vesszük, akkor az életet utasítjuk el magunktól, akkor maradunk a halálba, és nem tudjuk, hogy lesz-e következő lehetőségünk. Tehát nagy kérdés az, hogy mit teszünk a hallott igékkel. Legyünk hálásak érte, és soha ne vegyük természetesnek azt, hogy itt lehetünk, és szól az Isten. Egyik helyen Jézus Heródest egyenesen rókának nevezi. A róka az tisztátalan állat volt, az alattomosságnak, suniságnak, gyávaságnak a kifejezője, és hát így is viselkedett egész életében. Ott vannak még ezen a találkozáson a zsidó vezetők is, akik hevesen vádolják Jézust. Talán félnek, hogy itt valami történni fog, nem tudjuk, hogy mi ez a nagy igyekezet a részükről, mi ez a nagy hevesség a részükről. És Heródes ott hosszasan kérdezgeti őt, de Jézus semmit nem válaszol. Jézus nem félt Heródestől, hiszen jól tudta, hogy ki az igazi király, jól tudta azt, hogy ki a hatalom menjen és földön, és Jézus nagyon jól tudta, hogy mikor jön el az ő ideje, hogy meddig él még ezen a földön. Heródes hiába szerette volna őt megölni, de nem az lesz az pillanat, és Jézusnak nem kellett magát megvédenie, hanem ezért csak hallgat, tehát nem szól. És ez nagyon kemény üzenet, hogy Jézus hallgat, és az életünkben is nagyon kemény üzenet, amikor ezt éljük meg, hogy Jézus hallgat, hogy hallgat az Isten. Tehát előfordulhat ilyen, hogy igen, az Isten hallgat, és ezzel sokszor többet mond, mint hogyha szólna. Olyan az üzenete, hogy igen, elszalasztottál valamit. Igen, én szóltam, de nem figyeltél. És van, amikor eljön egy olyan pont, amikor az Isten nem készít újat. Tehát valamit örökre elveszítettünk, és nem lehet visszahozni. Saul király életéből olvasunk ilyet. Sok mindent tett ő, amivel eljátszotta a királyságot, és a végén azt olvassuk róla, hogy ott van az endori halott idézőnél kétségbe esetten, és azért kétségbe esetten, mert hogy az Isten nem szólt hozzá, na akkor majd én kicsikarom valamilyen úton, módon, mégiscsak azt a szót, ami tovább lendítene, és úgy írja itt az ige, hogy ezt mondja el, hogy igen, nagy bajba vagyok, megtámadtak a filiszteusok, Isten eltávozott tőlem, nem felel többé sem proféták által, sem álomban. Hát tulajdonképpen Saul életében nem is a filiszteusok voltak a nagy baj, hanem az, hogy az Isten nem szólt, hogy eltávozott tőle. És a zsidó levélben olvastuk ezt az igét, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Tehát Saul életében is lett volna lehetőség arra, hogy jó király legyen, de ő nem az engedelmesség útját járta, és az Isten szólt hozzá egyszer, kétszer, és utána már hallgatott az Isten. Nyilván ezt az életünkben nem lehet így számolgatni, hogy szól az Isten egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, tehát nem lehet így mondani, hogy na kétszer szól az Isten, és utána már többet nem, mert lehet, hogyha az életünk nézzük, tehát akár saját megtérésünkre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy nem kétszer szólt az Isten, lehet, hogy 12-szer, vagy 22-szer, vagy még annál többször is, mert az Istennek igen nagy az irgalma és türelme irántunk, de nem végtelen. És van úgy, hogy bezáródik egy ajtó. Tehát ezért ma, ha az ő szavát halljuk, akkor ne utasítsuk vissza, hanem válaszoljunk szavára, engedelmeskedjünk neki, és örüljünk neki, hogy szól. És hívjuk segítségül az ő nevét, hiszen az engedelmes szív is az ő ajándéka. Tehát nem magunktól van, hogy igen, én meg tudtam térni, vagy én oda tudok figyelni rá, hanem ez is az Isten munkája az életünkben, nem a mi érdemünk. És ne gondoljuk azt, hogy a holnapi nap majd jobban tudok figyelni, vagy a holnapi nap majd jobban tudok engedelmeskedni, majd alkalmasabb nap lesz, hanem a napok gonoszak, és nem tudjuk, mit hoznak. Dávid király ezt mondja az egyik zsoltárában, hogy ha Isten néma marad, akkor ő a sírba szállókhoz lesz hasonló. Uram, ha nem beszélsz, akkor az mindennél szörnyűbb. Azt mondja itt Dávid, hogy tulajdonképpen mindent kibírok, de azt nem bírom ki, Uram, amikor te hallgatsz. Szóljál. És valahol a hívő emberbe mindig ott kellene legyen ez a vágy, hogy Uram, szólj, mert az az élet, amikor te szólsz. És szólj, és odaállhatunk tulajdonképpen minden nap eléje ezzel a kéréssel, ezzel az imádsággal, hogy Uram, szólj, itt vagyok, ítéld az életemet. Egy másik zsoltárban kéri az Dávid, hogy folyjon az ítélet, mint a patak. Nem esik jól az ítélet, de mégis ezt kéri, mert tudja, hogy ez a jó. Hogy folyjon az ítélet, ítélje Isten az életünket, rakja helyre, beszéljen velünk, beszéljen a szívünkkel. Cseri Kálmán egyik igehirdetésben olvastam ezt a történetet, hogy második Frigyes német-római császár a 13. században belefogott egy érdekes kísérletbe, és ez a kísérlet azután elég tragikus fejleményekkel járt, mert a császár azt kezdte el kutatni, hogy vajon azok a gyermekek, akik nem hallanak beszédet, milyen nyelven fognak megszólalni, tehát hogy fognak majd megszólalni. És a császár összegyűjtött néhány gyermeket, és rábízta őket néma dajkákra, akik el tudtak látni mindent, de nem tudtak beszélni, és várták az eredményt, hogy na, akkor a gyerekek megszólalnak. És hát elég döbbenetes lesz a kísérletnek az eredménye, az lett az eredmény, hogy a gyerekek nemhogy nem szólaltak meg, de meghaltak. Mert nem hallottak beszédet, nem némaságban voltak, teljes csöndben voltak. Tehát ha az Isten nem szól, akkor az a halál állapota. Hogyha szól, akkor nyomában mindig élet támad, és hihetjük, hogy Jézus Krisztus maga az élet, aki a mi életünkben is az örök életet akarja támasztani, a hitet, hogy belé kapaszkodjunk. Sajnos az emberi szívre ez a jellemző, ami Heródes szívére is jellemző volt, hogy a végére megkeményedett. Az idő az nem lágyítani szokta a szívünket, hanem keményíteni, és a kemény szív az egyre inkább keményebb lesz, és ebben már benne van a végére az Isten ítélete, beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Hát ezt olvassuk Ézsaiás prófétánál, hogy el lehet jutni eddig. Tehát a holnapi nap az lehet késő is, amikor már nem adatik lehetőség, amikor már nem szól az Isten. Tehát ma adhatunk hálát Jézus Krisztusért, adhatunk hálát az ő áldozatáért, hogy azt végigvitte. Ma vihetjük bűneinket eléje, kérhetünk bocsánatot, mert van bocsánat általa. Tehát ragadjuk meg mindig azt a lehetőséget, amit az Isten felkínál a számunkra. Heródes, amikor itt nem kap választ, akkor a katonákkal együtt elkezdi Jézust gúnyolni. Fényes ruhába öltözteti, visszaküldi Pilátushoz. Valahol ez a tehetetlen embernek a cselekedete, a gúnyolódás. Úgy látszik, Pilátusnak tetszett ez a tréfa, mert ezen a napon kötöttek barátságot, előtte ugyanis haragba voltak. És közös lett ez a két ember, Pilátus is, meg Heródes is Jézus elutasításában. A közös bűn sok embert tett már barátokká a történelem során, de tudjuk, hogy ez nem igazi barátság. Az igazi barátság valahol egészen másról szól, tehát áldozatvállalásról, odaadásról. És Pilátus hiába áldozta fel Jézust aztán a császárért, nem sokára utána elveszíti a császár barátja címet, és tönkre megy az élete és a karrierje, és nyomorultul hal meg. Ezzel szemben az Úr Jézus azt ígéri, azt mondja nekünk, hogy ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok. Tehát figyeljünk rá, és kezdjünk el engedelmeskedni neki, hogyha őt elutasítjuk, akkor lehet, hogy lesznek a környezetünkben olyanok, akik ezt hát jó néven veszik, vagy helyeslik, vagy ezzel új barátokat szerzünk magunknak, de az életet utasítjuk el, és Heródes számára itt már nincs kegyelem, csak az ítélet rettenetes várása. Tehát olyan jó lenne nekünk tanulni Heródes példájából, és engedni, hogy az Isten megszólítson, kegyelmesen magához vonjon bennünket, beszéljen a bűneinkről, tisztítson meg kegyelméből, erősítse meg hitünket, és hogyha szól, azért mondom ezt többször, hogy ezzel az üzenettel menjünk el, és jusson utána is eszünkbe, ha szól, akkor forduljunk oda hozzá, és ne szalasszuk el a lehetőséget, hanem ragadjuk meg a kegyelmet, amit Jézus Krisztusért számunkra is elkészítetett. És végül egy ige, hogy a ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Isten áldjon meg bennünket ezzel a boldogsággal. Amen. A 179. dicséretet énekeljük a végén. Legyen ez az imádságunk is, nagyon rövid kis ének, nem is sűrűn szoktuk énekelni. Így kezdődik: a bűnből hozzád sietek. Úrunk Istenünk, kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyen igazá az életünkbe ez az ének, hogy a bűnből hozzád sietünk, mert szomjazzuk kegyelmedet, és te nyugtatod meg a szívünket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te mindent megtettél értünk. Köszönjük a kereszt halált, köszönjük a feltámadás csodáját, az új életet, és köszönjük azt, hogy átadhatjuk a szívünket, mert te szeretsz és elfogadod és megtisztítod. Könyörülj rajtunk, hogy ha tudjunk úgy élni, mint a te véren megváltott drága gyermekeid. Könyörülj rajtunk, hogy sose keményítsük meg a szívünket. Segíts, Urunk, hogy a bűnből tudjunk hozzád menni, hogy az ne keményíthessen meg. Köszönjük, Urunk, azt a kegyelmet, hogy szólsz, hogy olyan országban élhetünk, ahol szólhat a te igéd. Kérjük, hogy áld meg az országunknak a vezetőit. Köszönjük azt, Urunk, hogy imádkozhatunk egyházunkért, hogy hadd legyen mindig az az egyház, ahol tisztán hirdettetik a te igéd, és így kérünk, Urunk, gyülekezetünkért is, hogy mindig hirdettessék a te igéd, és te növeld megtérőkkel a gyülekezetünket. Urunk, neked köszönjük meg azt az ünnepet, ami tegnap volt, az új kenyér ünnepét, azt a csodát, hogy te adod az aratást, te adod a folytatást, te gondoskodsz a testiekről is az életünkbe. Köszönjük, hogy az örök életről is te gondoskodtál Krisztusban. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, azt a családot, aki az elmúlt héten állt meg szerettük nyitott sírjánál. Igazdald, erősítsd őket hitükben, és kérünk azért a családért, aki régebben elhunyt szeretteikről emlékezik, hogy áld meg ezt az emlékezés idejét, te add, hogy imádság, háladás lehessen ezen a napon az ő életükben. Köszönjük, Urunk, hogy eléd tehetjük a következő hetünket, már úgy az iskolára készülődést is, áld meg a diákokat, Urunk, te készítsd fel még az iskolákat, a tanárokat erre a nagy feladatra, ami majd ezután következik a következő tanévre. Könyörülj, Urunk, hogy most csendes percben tudjunk eléd állni, és elmondani neked imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.